Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fejér Gabi
és Olaj Anett.
4 hetente csütörtök reggel 8:30-kor fogunk ezentúl jelentkezni. Életre valók, védjük közösen az életet műsorunkkal itt, a Mária Rádióban. Mottónk a példabeszédek könyvéből: nyisd ki a szádat a helyett, aki néma, a gyámoltalanok ügye védelmében. Műsorunkat Krisztus vére és a guadalupai szűzanya, az életvédők patrónusa palástjának védelmébe ajánljuk. Témánk ugyanis nagyon kényes: az abortusszal veszélyeztetett magzatok és szüleik, illetve picit tágabban a családdal foglalkozunk, amely a Szent Háromság földi képmása, és egyben a legősibb és a legfontosabb közösség. Egy pár szót szeretnénk magunkról mondani Anettel, mivel elég új a műsor, így még ismeretlenek vagyunk.
Igen, én Olaj Anett vagyok, Pilis Csabán élek férjemmel, Olaj Dáviddal, és 4 gyermekünkkel. A tanúságtételem már elhangzott többször a Mária Rádióban. A házasságom előtt jóval még átéltem egy abortuszt, ebbe aztán nagyon belebetegedtem, és gyakorlatilag a családalapítás éveiben súlyos depresszióba kerültem, rémálmok gyötörtek, és a posztabortus szindróma sok más tünete, és ebből aztán egy csodásnak mondható pár perc alatt meggyógyultam Isten kegyelméből. Ez hozott az életvédelem területére engem.
Fejérné Szkladányi Gabriella vagyok, és Budaörsön élek a férjemmel, 7 közös gyermekünk van. Én a lelki adoptálás útján kerültem erőszól kapcsolatba az életvédelemmel, 2011-ben kezdtem az első gyermekemért imádkozni, majd 2014-ben megismerkedtünk Anettel, és így egyre jobban bevonottam az életvédelembe, aminek nagyon örülök.
És nagy szeretettel szeretném vendégünket köszönteni, Puskás Antal atyát, akit a lelki adoptálással kapcsolatban hívtunk be a stúdióba.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Puskás Antal vagyok. Pálos szerzetes, a Szikla templomban szolgálok, 5 tagú közösségemben, és hát a Márai Rádióban már itt azt mondhatom, hogy itthon vagyok. Köszönöm, hogy itt lehetek veletek, és ismeretlek benneteket. Óriási dolog számomra, hogy vannak emberek, akik életüket, idejüket arra szánják, hogy tegyenek valamit az életvédelemért.
Hát mi köszönjük, hogy az élére álltál ennek a dolognak, mert egy pap részéről szerintem ez egy még nagyobb döntés, mint egy édesanyja részéről. Persze nem kell szerintem rangsorokat felállítani. Miért is fontos erről az elvileg természetesnek tűnő dologról, hogy az életet védjük, erről beszélnünk? Ezt elhatároztuk Gabival, hogy minden műsorunkban, hiszen viszonylag ritkán jelentkezünk, és azért, mert az ember a legtermészetesebb, a legalapvetőbb dolgokról kevéssé gondolkodik el tudatosan, mert azt gondolja, hogy azok úgy vannak, van a család, meg eszünk, alszunk, és azokon nem kell gondolkodni. Sajnos a világ afelé tart, hogy egyre inkább tisztázni kell az alapfogalmakat, mert annyira bele tudunk csúszni ezeknek a fogalmaknak az elmosásába, és aztán abból ugye mindig egyszer ezt egy Jónásban hallottam, aztán azóta már többször, de fantasztikus igazság rejlik abban, hogy a sátán mindig csak a 100% igazságból 1%-ot változtat meg, egyet cserél ki hazugságra, és aztán már ugye a patáját betette, akkor szépen teret tud hódítani évek vagy valamennyi idő alatt. És azt gondolom, hogy ugyanezt történik. Egyszer egy számomra nagyon hiteles katolikus asszony mondta azt, hogy amikor ők visszaköltöztek a rendszerváltozás után Nyugat-Európába, Magyarországra, akkor látták azt a romlatlanságot a magyarok tekintetében, ami már kint nem volt meg, hogy itt még az emberek hisznek az alapvető értékekben, és még nincs megfőzve a béka, aki, hogyha kellőképpen felébresztik, felrázzák őt, akkor ki tud ugrani a forró vízből, mert szép lassan melegítik alatta a vizet. És utolsó utáni pillanatokban vagyunk szerintem, most éppen aktuális az, hogy az egyik hatalomra jutott politikusunk nyilatkozott, amikor direktben megkérdezték tőle, hogy mit gondol a méhen belüli életről, az is egy védendő emberi élete, akkor azzal söpörte le, hogy azt mondta, hogy ezek szimbolikus ügyek, amelyek szerencsére nem tartoznak hozzá, és azt gondolom, hogy a megszületésünk előtti 9 hónap az nem egy szimbolikus ügy, hanem egy olyan véres létező valóság, mint ahogy mi itt ülünk. Tehát, hogy ne nevezzük szimbolikusnak azt a 9 hónapot, amikor még nem látszunk ki a mamánk pocakjából, és én nagyon hálás vagyok az édesanyámnak és az édesapámnak, hogy komolyan vették, hogy én is egy emberi lény vagyok. És hogy igenis beszélnünk kell arról, mert ezt nagyon profi módon, nem szeretem ezt a kifejezést, hogy a másik oldal, de sajnos van egy másik oldal, és nagyon profi módon a médiában szivárogtatják ezeket az elmosódó fogalmakat és gondolatokat, és már nem csak Nyugat-Európában, hogy gyakorlatilag relativizálható, elmosható az, hogy mikortól is vagyunk emberek, meddig vagyunk szövetcsomók, varázslatos a módon van egy pillanat, amikor már embernek tekinthetők vagyunk, ez mindenhol, minden országban a törvényi szabályozás szerint változik, hogy 3 hónapos kortól leszünk emberek az anyamékben, vagy akár 9 hónapos kortól, most olvastam egy, és ezek nem idegborzolásként citálom ide ezeket a dolgokat, hanem hogy valahol ez vár ránk, hogyha tovább ringatózunk egy álomvilágban, hogy egy amerikai képviselő egy napon nyújtott be törvénymódosítást a hernyók védelméről, és a 9 hónapig engedélyezett abortuszról. És hát ez egy akár témafelvetésnek is hangozhat, mert Gabival el szoktuk mondani a számokat is, hogy mennyi abortusz van Magyarországon.
Magyarországon tavaly 26.900 abortusz történt.
Tehát az anya súlyos válsághelyzetére hivatkoznak legtöbbször. Magyarországon ugye a magzat 12 hetes koráig vetethető el országunkban egy kisbaba élete, és még mindig 26.900 kisbabára mondtak nemet tavaly, úgyhogy ez a szám egyébként évről évre csökken. A világon ez évi 55 millió gyermeket jelent. És amikor elgondolkodtunk a férjemmel annak idején a gyógyulásom után, és a tanúságtételeim közben, hogy mi lehetne az a leghatékonyabb fegyver, amivel az életvédelemben mi a magunk részéről beszállhatunk, akkor néhány év alatt Antal atya szent lelkes sugallatára rájöttünk, hogy ez pedig nem más, mint a lelki adoptálás, az ima fegyvere, mert hogy tudjuk, hogy az a leghatékonyabb, és az a legörökebb módszer a mi kezünkben. Mi a lelki adoptálás, Gabi?
A lelki adoptálás egy megfogant és az abortusz által veszélyeztetett kismagzatnak a védelme, ami 9 hónapon, 47-en át tartó imát jelent. Minden nap elmondunk egy kis imát, egy 10 rózsafüzért és különféle felajánlásokat tehetünk, mint például mindennapi szentírásolvasás vagy hétköznapi szentmise lemondások. Ezt a kismagzatot a Jóistenen kívül más nem ismeri, tehát nem tudjuk, elég ritka eseteket kivéve nem tudjuk, hogy kiért imádkozunk.
Antal atya, mit tudsz erről nekünk mesélni?
Valójában Fatimában indult el. Én szeretem onnan eredeztetni a lelki adoptálásnak a művéd mozgalmát, mert hiszen a szűzanya ott hívta föl a gyerekek, fatimai gyerekeknek a figyelmét és a világ figyelmét arra, hogy szükség van engesztelésre, mert nagyon sokan károznak el, és emiatt imádkozni kell a rózsafűzért, engesztelni kell. Na most ez hogy van egy összefüggésben lelki adoptálással? Az engesztelés, a lelki adoptálás valójában nem csak a gyermekért, hanem a szüleikért is való imádság. Tehát egyszerre az egész családért imádkozunk, és éppen ezért az engesztelés azt jelenti, hogy oltalmunkba veszünk Istennel, a szűzanyával együtt egy családot, hogy ott a gonosznak az urama ne érvényesülhessen. Elégtételt adunk az engeszteléssel, az imádsággal, az ő mulasztásaikért, azért, amivel feléjük, azért, ami Isten ellen vétettek, és gyakorlatilag így világosság sugárzik be abba a családba. Tehát, hogy innen eredeztethető igazán a lelki adoptálás. Később aztán Lengyelországban egy fiatalok csoportja fölkarolta ezt tudatosan, amikor a 80-as évek végén világossá lett számukra, hogy a lelki adoptálás mekkora hatalmas lehetőség a gyermekek megmentésére. Tudatosodott számukra az is, hogy a Lengyelországban, úgy mint más országokban is, tulajdonképpen az abortusz úgy volt bemutatva, mint a fogamzásgátlásnak egy eszköze. És a nők nagy többsége nem is tudta, hogy mit tesz, amikor ezt teszi. ahogy te is, Anett, említetted, úgy gondolták, hogy ez csak egy ilyen rövid beavatkozásom, és ott nincs még semmiféle személyes létről szó. Na hát ezt ismerték meg azok a fiatalok, és onnantól kezdve, azt hiszem 87-től rohamosan elterjedt Lengyelországon, és aztán áthozták mások fiatalok Magyarországra is. És a Pálos rend 2008-ban az akkori nagykáptalanján vette be a lelkipásztori feladatai küldetése közé a lelki adoptálást.
Igen, én már itt ismerkedtem meg, amikor a Pálos atyákkal pont 2008-ban találkoztunk először a családilag, akkor fogadtam lelkileg örökbe az első gyermekemet, és nagyon jó érzés volt, akkor még a gyógyulásom előtt jártam, de egy iszonyú gyógyító érzés volt az, hogy ezt az óriási-óriási bűnt, amit akkor még megbocsájthatatlannak gondoltam, egy picit faraghatom azzal, hogy egy másik kisbabát világra segítek. És
azt gondolom, hogy Isten nagyon bőkező abban, hogy megerősítsen minket, abban, hogy a imádságban kitartsunk, úgyhogy ezért van, hogy sokszor, főleg a lelki adoptálásnak a nagy közösségében megmaradunk, hogyha kapcsolatot tartjuk egymással, akkor látjuk, hogy többen tanúságot tesznek arról, hogy hát valószínűleg ezért meg ezért a gyermekért imádkoztak. És azért mondom, mert Isten tényleg nem hagy minket teljes homályba, hogy ki ez.
Igen.
A gyermek. Tehát ad tanúságtételeket, és ezért nagyon fontos, szeretném hangsúlyozni, hogy a lelki adoptálás egy olyan mű, vagy egy olyan imádság, amit nyilván egyedül végzünk otthon, legtöbbször reggel, este, vagy amikor tudjuk, azt az 5-10 percet rászálljuk, és éppen ezért nem sok visszajelzést kaphatnánk. Ezért nagyon fontos, hogy legyen közöttünk egy közösség, ebben megerősítjük egymást, visszajelzünk egymásnak.
Ez úgy felébreszt bennem emlékeket, amikor először 2018 tavaszán ugye összejöttünk, tehát 6-an vagy 7-en, az Antal atyával ott a párosoknál, és akkor ugyanezt mondtad Antal atya a végén, hogy mindenkinek megadtad a telefonszámodat, és azt mondtad, hogy te is szeretnél fölhívni mindenkit, ha éppen úgy lentebb vagy, és hogy téged is hívjunk nyugodtan, hogyha úgy érezzük, hogy szeretnénk feladni. Ez nagyon tetszett, és nagyon megmaradt bennem.
Igen, mert ezt fiataloktól hallottuk ugyancsak vissza, de ugye magunk bőrén is tapasztaltuk. Én az első 9 hónapomat akármilyen elánnal vetettem bele magam, nagyon nehezen csináltam végig, és egy óriási lelki furdalás csomagot görgettem magam előtt, hogy ennyi napot hagytam ki, akkor ez hány rózsafűzér, és akkor kijött ilyen órákra a bepótolandó, mert hogy a lelkiadoptálás ugye van egy rövid egyedi szövegű ima, plusz 1/10 rózsafűzér minden nap. És ezeket így görgettem magam előtt, hogy bepótoljam, de hát ez nem így kell, és az embert megérleli a rendszeres imára többek között, és ez egy óriási profitja a gyermek életén túl a lelkiadoptálásnak. Egészen fiatalok mondták el nekünk, hogy nekik nem volt előtte rendszeres ima életük, valahogyan megszólította őket az életvédelem és a lelkiadoptálás imádsága, és onnantól annak külön örült, hogy egyszerűen ki kellett szorítani a napból azt a tényleg 5 perc egyébként lemértük Panni valaki, a koordinátora Magyarországon a lelkiadoptálásnak és a lelkiadoptálás.hu honlapnak, ahol minden anyag letölthető, az imakártya, a fogadalom szövege, amit az első nap mondunk el, amikor megfogadjuk, hogy felvállaljuk ezt a 9 hónapot. Igen.
És itt tenném hozzá, hogy a honlapon keresztül lehet hírlevélre is jelentkezni mindenkinek, aki vállalt lelki adoptálást, mert hogy éppen az az eszköz a kezünkben, amin keresztül kapcsolatot tartunk egymással, hírlevelet kaphatnak azok, akik feliratkoznak, és ők maguk is visszajelezhetnek a többieknek tanúságtételeket. És tehát ez az a lehetőség a közösség megélésére egyelőre.
Mondjuk el azért az e-mail címet, hogy az ima@lelkiadoptalas.hu-n keresztül, tehát a honlap is erre visz rá, lehet jelentkezni erre a hírlevélre, és hát a következő kérdésünk mégiscsak az, hogy azért tényleg, mint ahogy a mi műsorunknak is ez a végső célja, vagy nem titkolt szándéka, hogy akár lelkiadoptáló, vagy akár másfajta imádságban fölvállaljuk az élet védelmét, és ide érthetjük egyébként az idős élet, vagy bármilyen élet védelmét tág keretek között. Tehát, hogy mi nagyon szeretnénk ezt éltetni, ezeket a közösségeket, és megszólítani mindenkit arra, hogy a saját helyén, hogyha már kellőképpen megerősödött mondjuk szikletemplomi alkalmakon, vagy bárhogyan, akkor hívjon létre ilyen kis csoportokat, 2-3 fővel már nyugodtan el lehet indulni. De hogy volt egy olyan pillanat, például tavaly kettő is, ha jól emlékszem, amikor volt ilyen lelkiadoptálós találkozó, amelyre eljött a híres Kovalszka asszony Lengyelországból, ki ő?
Vieslava Kovalszka, írónő, pedagógus, aki már 30 éve foglalkozik a lelkiadoptálás terjesztésével. Imádságos asszonyról van szó, akinek rengeteg tapasztalata van arról, hogyan menekültek meg magzatok teljesen elképesztő módon az imádság által. Hát ő vele először telefonon keresztül ismerkedtem meg, aztán, vagy pontosabban még előtte a könyvét látta meg Lengyelországban, amelynek a címe Gyógyulás az abortusz okozta bűntudat terhétől, és amit kiadtunk magyarul is. Ezután, hogy elolvastam, az volt a gondolat, hogy őt meg kéne hívni Magyarországra, és akkor kiderült, hogy ő volt már Magyarországon a 90-es években, akkor az volt az első indítása a lelki adoptálásnak, és akkor nagyon szépen el is terjedt. Ezt a nagyon szép kezdeményezést szerettük volna mi most megújítani, megerősíteni, azzal is, hogy meghívtuk őt Magyarországra.
Ott voltam én is a decemberi alkalmon, és az fogott engem meg a legjobban a Kovalszka beszédében, amikor arról beszélt, hogy az édesapáknak is van abortusz utáni szindrómájuk. Ezzel nagyon keveset foglalkozunk, pedig nagyon fontos.
Hát erről ugyancsak fantasztikus levelezések vannak, amikor Ráhel Szőröski, a lelki gyakorlat, amit mindig el szoktunk mondani, Anton Atyának is a lelki vezetője, és egy abortusz utáni gyógyító hétvége, amelyet Antal atya és Világiak köztük én vezetünk, és fantasztikus gyógyulást hoz, és most már egyre több házaspár vagy férfi is jelentkezik, ami az elején elképzelhetetlennek tűnt, főleg egy ilyen tradicionális beállítottságú országban, mint Magyarország, és jönnek, és kiderül, ahogy ott sírnak, és gyónnak, és látják a feleségük szenvedését, hogy mennyire ugyanúgy hat rájuk is. Csak ugye férfiasabban élik meg, jobban elnyomják, túl akarnak lenni rajta, de nem is kell ezt firtatnunk. A lényeg az, hogy tényleg múltkor is töredelmes hangon egy férfi hívott föl, hogy akkor ő most szeretne bejelentkezni a következő ráhelyszörős kertjére. Ezzel kapcsolatban el kell mondanunk, hogy a novemberi alkalom az betelt, és megvan már a következő dátumunk, 2020. március 20 és 22-e között lesz Kismaroson, és nagy szeretettel várunk mindenkit, akit foglalkoztat a gondolat, hogy meg szeretne gyógyulni az abortusz utáni szörnyű érzésekből. Szóval, hogy igenis férfiakra abszolút tartozik, és nagyon bátorítunk mindenkit, hogy akár a feleségével, párjával, vagy egyedül jöjjön és gyógyuljon, hogyha ez felismerte magában ezt a sebet. És engem az is nagyon foglalkoztat ezzel kapcsolatban, hogy Antal atya, te mint férfi, de mint pap, nyilván te meg csak magadhoz tudsz viszonyítani, de hogy milyen lelki adoptálsz-e, és hogy milyen egy papnak végig kísérni egy kisbaba első 9 hónapját ezen a világon?
Hát ez már körülbelül a 10. ebben az évben. Magam is megdöbbenek ezeken az eltelt éveken. Azóta kezdett igazán személyessé válni számomra ez a kérdés, amióta így veletek közösségben imádkozom, meg van egy tényleg egy közösség, vannak visszajelzések, tanúságtételek, és megmondom őszintén, én is kértem Istentől, hogy ha lehet, akkor mutassa meg, hogy kiért imádkozok. Úgy gondolom, hogy ő volt az, mivel, hogy amikor fölhívott az illető anyuka, akkor kiderült, hogy ugyanabban a hétben vagyunk. Én az imádságommal, ő pedig a gyermekével a szíve alatt. És aztán, hát én ezt úgy elkönyveltem, hogy ez ő volt. És de csodálatos jó volt a kezemben tartani utána a kisbabát, amikor az anyuka bemutatta. Nyilván sok nehézségem ment keresztül, de az imádság segített. És hát papként azt gondolom, eleve az a feladatom, hogy életet adjak, tehát attól, hogy valaki pap lesz, attól férfinak megmarad, sőt férfiasságon ki kell terjesednie, és ahogy mostanában a testteológiáját olvasom, egyre inkább az a meggyőződésem, hogy nem is meggyőződésem, egyre inkább világosan látom, hogy a férfiasság lényege az, hogy ez az én testem, amely értetek adatik. Tehát Krisztusnak a szavaival élve, és nyilván odaadom az időmet, a lelkemet, a testemet, beleadom abba az imádságba, amiből aztán egy élet foganhat, maradhat meg életben. Ez egy különleges lelki atyaság.
De nagyon termékeny, én ezt tanúsíthatom.
Igen, és Istennel együtt termékeny. Valahogy ezt hozzá kell tenni, hogy én oda teszem magamat, és valahogy Isten szent lelke velem együtt, vagy pontosabban én vele együtt létrehozunk valamit, egy új életet a világban. Tehát ez nagyon jó ezt megélni.
Igen, ennek van egyébként egy intézményesült formája Magyarországon is, amelyben mi eláruljuk a titkos információt, mindhárman beletartozunk. Létrehívtuk tavaly évelején a József Szövetség Egyesületet. Egészen döbbenetes, hogy teljesen spontán szerveződött a dolog, és aztán 12-en lettünk, akik aláírták az egyesületi alapító papírokat, és Antal atyán kívül van benne még egy szerzetesnő is, és a többiek viszont világiak, akik fontosnak érzik az életvédelemnek ezt az imádságos vonalát erősíteni Magyarországon. És Szent Józsefet kértük fel patronusunknak, akit, hogyha nagyon mélyen belegondolunk, akkor gyakorlatilag a történelem első lelki adoptálója volt, hiszen úgy fogadott be egy kisbabát, hogy nem az övé volt, de mégis Istenbe vetett teljes bizalommal, elfogadta és nevelgette őt egy lelki atyaságban. És a József Szövetség feltett szándéka, hogy megismertesse újra és újra minden vidéki településen, meg Budapesten, minden plébánián, ahová minket elhívnak, akár tanúságtételre, akár a könyvön keresztül, amit Antal atya említett, Kovaszka asszony könyvén keresztül, a lelki adoptálást, és mindig próbáljuk elérhetővé tenni az imakártyákat, amelyek a Sziklatemplomban nyomtatott verzióban is átvehetők, a Sziklatemplom külső barlangjában, mert hogy azt még nagyon fontos elmondanunk, hogy amikor ez Magyarországra került ez a dolog, akkor a hagyományosan, hogy tényleg lehessen mihez kötni, legyen egy íve, március 25-én gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén vették föl a legtöbben egy ünnepélyes szentmise keretében a lelkiadoptálás imáját, és ez ugye december 25-re Jézus Krisztus születése napjára fut ki. Viszont próbáljuk egy picit úgy is terjeszteni ezt a dolgot, hogy nem csak március 25-én fogannak krízis helyzetben lévő családokban babák, és szeretnénk, hogyha az emberek magukra vennék ezt a feladatot az év bármely napján, tehát bármikor elkezdhető szentmisén kívül is a lelkiadoptálás. Csak számoljuk ki, hogy mikor jár le a 9 hónap. Sajnos viszont nagyon nagy sajnálatra, bár sok mindenről még nem beszéltünk, de a műsoridőnk lejár, és ahhoz is nagyon ragaszkodunk Gabival, hogy minden műsor végén együtt elmondjuk a lelki adoptálás imáját, azt a napi rövid kis imát, amelyhez az egy tized rózsafüzér még jár egyébként otthon. Minket, ha bármilyen kérdésük vagy véleményük lenne, akkor az életrevalók@mariaradio.hu e-mail címen, vagy pedig a 1133 Budapest Gogol utca 28, tehát a Mária Rádió posta címén tudnak megszólítani, elérni, és nagyon köszönjük, hogy velünk tartottak, 4 hét múlva újra jelentkezünk, csütörtök reggel, és akkor most szeretnénk elimádkozni együtt a lelki adoptálás imáját. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Uram Jézus, édesanyád Mária közbenjárására, aki szeretettel szült világra téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki megszületésed után gondoskodott rólad, kérlek téged annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek szeretetet és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, melyet te magad rendeltél számára. Amen. Isten áldja önöket.
Életre valók. Védjük közösen az életet. Otthon a családban című műsorunkat hallották.
Híreink következnek.
Bátran imádkozzunk, mert az Úr képes közbeavatkozni.